Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és jó látni azt, hogy ennyien érdeklődünk a Biblia ilyen prófétai könyve iránt. Hát aki a 8. fejezetet elolvasta, nem tudom, elolvasták nagyjából, nem tudom, hogy éreztünk-e egyfajta hiányt, amikor odaértünk a végére. Igen, hát természetes, hiszen a 8. fejezet és a 9. fejezet nagyon is összekapcsolódik, de nekem ma csak az a feladatom, hogy a 8-nál én álljak meg. Úgyhogy majd egy kicsit hiány érzetünk fog lenni, mire végérünk a fejezeten. Én szeretnék ma úgy versről versre haladva megvilágítani egy-egy fontosabb szimbólumot, egy-egy fontosabb olyan jelképet, amit itt ebben a fejezetben láthatunk, és hát nyitva hagyni azokat a kérdéseket, amik majd a 9. fejezetben nyernek, vagy a 9. fejezet kapcsán nyerik el igazán az értelmüket. Tudjuk, az Dániel könyvében többször ott szerepelnek ezek a látomások a világbirodalmakkal kapcsolatban. Hát a 8. fejezet is e körül forog, a 8. fejezetnek a látomása és a 9. fejezet látomás sorozata. Így kigyűjtve, ha egymás mellé rakjuk, ugye 2. fejezetben, 7. fejezetben, 8-9, 11. fejezetben szerepelnek ezek a birodalmak így leírva, Babilon, Perzsa, Görög, amit az előbb elmondtunk, nem akarok annyiszor ismételni, mindannyian ismerjük ezeket már, és láthatjuk azt, hogy egyes fejezetekben hogyan jelennek meg. Amit el lehet mondani, hogy innentől fogva a 8-9 és a 11. fejezetben, amikor előjön ez a kép, Dánielnek a látomásában, vagy álmában, előjönnek a birodalmak, egy birodalom már ki fog maradni, nagyon jól látszik is a táblázatunkból, ugye, tehát Babilon már nem fog szerepet játszani, bár a 8. fejezet, majd mindjárt elkezdjük olvasni, látjuk azt, hogy Belsazár királynak az uralkodása idején születik ez a látomás, viszont amikor Dániel ezeket lejegyzi, akkor Babilon már nincs. Emlékszünk, az 5. fejezetben találkoztunk ezzel a Belsazár királlyal, róla nem akarok beszélni külön, tehát ő volt az utolsó ott a babiloni birodalomban. Fogunk találkozni, amiről kollégám Tamás kérdezett, ugye a kis szarval is. Egy-két szimbolikus formában ezt megnézzük majd, és hát majd, ha eljutnak a 11. fejezetig, ott még jobban kibontja Dániel ezt a képet. Egyébként, ha így nézzük ezeket a birodalmakat és a fejezeteket, akkor tényleg azt láthatjuk, hogy Dániel így egyre-egyre jobban elkezdi részletezni ezeknek a birodalmaknak, ezeknek az országoknak a kinézetét, különösen koncentrálva erre a kis szarra, erre az utolsóra koncentrál. Hogy miért? Hát majd meglátjuk, amikor odaérünk a legrészletesebb, tehát a 11. fejezetnél majd ott ki fog derülni, hogy miért olyan fontos, bár a mostaniba és a 9. fejezetben is ez elnyeri az értelmét. Ugyanakkor, amikor olvassuk Dániel könyvét, ne felejtsük el azt, amit a Pál apostol ír. Ugye minden egyes bibliai könyv, minden egyes bibliai történet, profécia kapcsán ezt érdemes megjegyezni, hogy miért van ez leírva. Nem csak azért, hogy a mi elménkhez szóljanak ezek a szavak, ezek a szövegek, hanem hogy próbáljunk meg tanulságot levonni a mai életünkre vonatkozóan, hogy hogyan, miként kéne alakítani esetleg az életünket ezeknek a fényében, hogy ezeket tudjuk, ezeket az információkat, hiszen a proféciák nem önmagukért vannak, hanem értünk, hogy változtassanak, alakítsanak rajtunk. Én azt hiszem, ezt levontuk az előző fejezetekben is, ilyen tanulságokat, hát a mai előadás kapcsán is fogunk levonni ilyen tanulságot. Dániel látomásáról olvashatunk tehát rögtön, ugye a 2. fejezet elmondja, Belsazár uralkodásának 3. esztendejében, Susán várában volt, Élám tartományban, az Ulaj folyam mellett, és ott látta Dániel ezt a látomást. Miről szól a látomás? Így olvassuk tovább. Felemelém szemeimet, és látám, és íme egy kos áll a folyam előtt, és két szarva vala, és az a két szar magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Hát ki lehet, és mit jelképezhet ez a kos? Természetes a leírásban, a nyolcadik fejezet leírásában később itt van az álomnak az vagy ennek a látomásnak az értelme, de azért próbáljunk így most megfejteni már, hogy mire utalhat. Az előző táblázat alapján könnyű helyzetben vagyunk, és az előző fejezetek kapcsán. Tehát ha nincs Babilon, hát kizárásos alapon a méd és perzsákkal kell, hogy kezdje, ugye ez a látomás. Egy kos, két szarva van, a szarv, az azt hiszem elhangzott, hogy mire utal. A szarv, minek a kifejeződése, vagy jelképe, szimbóluma a Szentírásban. Hatalomnak, ugye tehát mivel kettős hatalomról, tehát médek és perzsák szövetségéről beszélünk, de mégis az egyik magasabb, egyik nagyobb a másiknál, ugye melyik volt a nagyobb? A perzsák voltak a nagyobbak, tehát teljesen bele lehet helyettesíteni. És szeretném, ha mikor olvassuk, ebbe a fejezetben különösen fontos megfigyelni, vagy érdemes megfigyelni az égtájakat. Amikor írja a Szentírás azt, hogy merre fele terjeszkedik az egyik, merre fele a másik, mert ezeknek nagyon fontos szerepe, és a megértéshez szükséges, hogy megértsük. Ugye látám azt a kost öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. Vagyis ez a hatalom milyen irányból jön? Melyik nincs benne? Kelet nincs benne, tehát ott van a nyugat, ott van a dél, ott van az észak. És ha megnézzük, ugye mivel ábrázolta Dániel könyve azt a medvét, ami Perzsiát szimbolizálta, mi volt az ő szájában? Három borda, három égtáj. Tehát ugye összekapcsolódnak ezek a szimbólumok, tehát ez a birodalom, ez keletről jön. Látjuk azt, hogy merre fele próbál terjeszkedni, majd azért is fontos, majd vissza fogok erre utalni, mert a többi birodalomnál is ott vannak ezek a meghatározások, és ebből meg lehet érteni. Semmi állat sem állhatta meg előtte, senki sem szabadíthatna meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagyjá lőn. Ugye a perzsa birodalomban olvashatunk, hogy mesés gazdagságú uralkodók voltak, különösen Dáriusz szokták kiemelni ugye az ő kincseit, az ő hatalmát, Görögországot is fenyegette, de hát ugye éppen itt jön, mikor a perzsák ugye már fenyegetik azt a részt, a nyugati részt, akkor jön egy másik állat, azt mondja, egy kecskebak jöve napnyugat felől. Honnan jön ez? Az előző keletről megy nyugatra. Ez nyugat felől jön, ugye? Tehát nyugat felől jön, az egész föld színére. És nem is illeti a földet, ennek a baknak földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között. Ugye nem illette a földet. Emlékszünk, a hetedik fejezetben Görögország, hiszen itt erről van szó, hogyan terjedt, vagy mivel van szimbolizálva, és hogyan tudta a hatalmát kiterjeszteni? Egy párduc, aminek ugye négy szárnya is volt ennek a párduc, tehát a gyorsaság. Itt azt mondja, olyan gyorsan, nem is illeti a földet, olyan gyorsan jön, és egy tekintélyes szarvala az ő szemei között. A kecskebak ugye nagyjá lett, de mikor elhatalmasodik, eltöreték a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarvnő. A párducnak hány feje volt? Négy feje volt. Ugye tehát itt a Nagy Sándor és a négy hadvezére rögtön így eszünkbe juthat az előző látomásból, de majd mindjárt megnézzük, mert Dániel is megkapja ezt a megfejtést. És látjuk a tekintélyes szarvnőve az égnek négy szele felé, vagyis a birodalom, ugye az a birodalom, amit Nagy Sándor elfoglal, az négy részre van felosztva. A 11. fejezet egyébként még jobban kinyitja majd ezt a részt, Nagy Sándor hadvezéreinek a különböző területeket, hogy melyikeket foglalják el, és ezek közül hogyan indul el a harc, vagy ezek között kettőben hogyan indul el az a harc, északi és déli királyról fogunk majd ott olvasni. És arról olvasunk, jön egy kis szarv, mert ez a kis szarv, ugye azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve. Merre? Délre? Keletre? Kívánatos föld felé. Hát melyik a kívánatos föld, mit gondolunk? Hogy? Kánoán, meg hát ahova Dániel vágyik vissza, nem a termékeny félhold, hanem hát ahonnan származik Dániel, Jeruzsálem, az ígéret földje, a Kánoán földje, hát természetesen hát ő nekik. És ha megnézzük egyébként a Bibliának a földrajzát, mondhatni nagyon is arra a területre összpontosítsak, tehát a proféciák kihagyják, ha megnézzük itt a világbirodalmakat is, hát nincsenek benne az inkák, nincsenek benne a kínai vagy más kultúrák. Szintén nagy kultúrák voltak, de miért csak ide összpontosít? Mert valamiért, ugye, hát a Bibliának az egész központi témája, ugye a megváltó, a megváltás, Jézus Krisztus, hát valamiért ide fókuszál, mert itt történik meg mindez, és ezért fókuszál ide. Ugye egy kicsit talán megtévesztő lehet az, hogy ez egyikből támad ez a kis szarv, ugye mintha ez a kis szarv nem egy külön állat lenne, itt nincs további állat. Van a kecskebak, utána olvasunk arról, hogy letöretik az a nagy szarva, négy szarv növekedik helyéből, és az egyikből nő ki egy kis szarv. És ez olyan megtévesztő lehet, hogy akkor itt a görögökről van szó még. De ha megnézzük az irányt, ugye rögtön láthatjuk, hogy hát igen, valamiféle összemosódás van, de megint csak nyugatról, mintha még nyugatabbról kéne kezdenünk, hogy megint nyugatról jön valami. Na hát, ha beazonosítjuk, akkor egyértelműen láthatjuk ugye Rómát. És egyébként, ha valaki elkezdi tanulmányozni a római birodalomnak a felépítését, a törvényeit, akár még ha a mitológiát kezdjük el vizsgálni, nagyon sokban megegyezik a görög. Akár politikai felépítés, akár hát persze változások minden esetben megfigyelhető. A mitológia is nagyon sokban hasonlít, az istenek ugyanúgy megvannak egyiknél, másiknál, az egész kép ott van mind a kettőnél, és láthatjuk azt, hogy így ez a kis szarv, ez nem egy görög birodalomra utal már, nem egy görög utód államra utal, hanem egy független birodalomra. És hogy miért mondhatjuk ezt, majd mindjárt, amikor Dániel is a megfejtést kapja, akkor meg fogjuk érteni még jobban. Mit olvasunk erről a kis szarvról itt a 8. fejezetben? A 7. fejezetben nagyon jól elmondtuk, hogy mit fog csinálni a kis szarv. Itt a 7. fejezet azt mondja, megnöve mind az ég seregéig, és földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá. Megtapossa az égnek a csillagait. Na hát ez egy érdekes szimbólum. Mit kell itt érteni? Űrhajókat küldünk ki az égbe, és valahogy leszedik a csillagokat? Vagy miről van szó? Mennyfele megy a támadás, ez biztos. Ugye, kiket nevezhet a Biblia csillagoknak? Ugye a Dániel könyvét, ha valaki olvassa, és ezért jó, ugye, valaki károli fordítás használ, neki talán könnyebb dolga van, mert ott mindig vannak ilyen kis citátumok, ilyen csillag, kereszt, biztos észrevették, jó apró betűs, ugye legtöbb helyen mindig az apró betűs része fontos. Most tudják, mire utalok, de ebben az esetben is érdemes ezeket az apró betűs részeket kicsit elővenni, mert sokkal jobban segít ezeknek a szimbólumoknak a megértésében, mert oda van írva, hogy hol fordul még elő ez a kép, vagy az adott kép, és akkor ha összevetjük, ja, akkor már értjük. Hadd mutassak egy ilyet, például Dániel könyvében szintén előjönnek ez a csillagok képe, mégpedig a 12. fejezetben fogunk majd találkozni velük, azt mondja, az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön örökké. Tehát ez a csillagok kifejezés, ez kire utal? Hát igen, a szentekre utal, igen, az Istennek az embereire utal, nem angyalokra utal, tehát menny felé irányul, de nem úgy az Istenre és a mennyre, hanem inkább az Isten követőire. Azokra, akik olyanok, mint a csillagok. Egyébként ez a kép nem csak itt Dánielnél jelenik meg, hanem a Biblia későbbi lapjain, az új szövetségben is ott található, amikor például Pál apostol beszél a Filippibeli levélben, azt mondja, legyetek fethetetlenek, tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Tehát ő is ezt a képet, ezt a jelképet, ezt a szimbólumot, ezt használja, és akkoriban ezt nagyon is értették, kikre értették, azokra, akik Istennek milyen gyermekei. Nem csak olyan mondva csinált, nem csak olyan állítólagos követői, vagy követői, hanem akik tényleg tiszták, törekednek őszintén az Istent követni. Mit olvastunk tehát? Mit csinál ez a hatalom? Ezek ellen fog támadni. Földre is tapos néhányakat, ugye a seregnek is a fejedelméig fordul azután. Tehát megtapos néhányakat, tehát próbálja elpusztítani, és itt a mártírokra lehet gondolni. És azt olvasjuk a 11. versben, itt a 8. fejezethez, ha visszalapozunk, a seregnek fejedelméig növekedék, elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének a helye. Na hát ki ez a sereg fejedelme? Szintén egy szimbólum, ami a Bibliában többször előfordul. Jézus Krisztus. Na de miért mondjuk ezt? Találkoztunk már ezzel a megnevezéssel Jézust illetően? Miért mondjuk azt, hogy ez Jézus, vagy hát legalábbis valamiféle, mindenképpen az Istenhez köthető? Miért mondjuk seregek fejedelmének? Hát szintén, ha valaki kutatja a Szentírást, fog találni olyan bibliai idézeteket, és nem is egyet, ahol bizony Isten fiát így nevezi meg a Szentírás. Ha csak egyet, kettőt idézünk, szintén, Józsué könyve, nem is gondolnánk, ugye Józsué volt Mózesnek az utódja, aki a honfoglalást végzi. Nem egy annyira olvasott könyv, pedig elég olvasmányos és izgalmas az eleje. Jerikó eleste, nem tudom mennyire, ugye Jerikó falai ledőlnek, és így tovább, és így tovább. És mielőtt megtörténik ez a jerikói csata, pont előtte van ez a találkozás, ez a különös találkozás a Józsuénak, amikor jár ott a mezőn, és egyszer csak megpillant egy férfit, ugye kardban, teljes harci díszben, öltözetben, és megkérdezi Józsué, hogy akkor te most közülünk való vagy-e, vagy az ellenség közül. És mi a válasz? Én az Úr seregének fejedelme vagyok, sereg fejedelme, ugye? Leborul a Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, mit szól az én uram az ő szolgájának, és mi a válasz? Ódd le a te saruidat a lábaidról, mert szent a hely, amelyen állsz. Hallottuk már ezt az utóbbi mondatot is valakinek az esetébe? Mózes és csipkebokor. Ki beszélt Mózessel a csipkebokornál? Hát az Isten. Szintén elhangzik, ki ez a seregnek fejedelme, aki ugyanezt mondja el? Hát szintén az Isten, az Istennek a fia, a seregek fejedelme. Tehát szintén tudhatjuk, hogy igen, Jézusra utal. Aztán Ézsaiás is mondja, hogy ugye gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, minek hivatatik, most nem akarom az egészet felolvasni, de itt a végén, amit pirossal ki is emeltem, békesség fejedelmének is nevezi, tehát fejedelemnek nevezi Jézust, Ézsaiás proféciája is. És az új szövetségben pedig találjuk úgy zsidókhoz írt levélben Pál apostolnál, hogy nézzünk Jézusra, mint a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Tehát mindenképpen ez a fejedelem kifejezés, a seregek fejedelme, ez Jézusra vonatkoztatható. A sereg fejedelme ellen fordul, így olvassuk, elvette tőle a mindennapi áldozatot. Mi ez a mindennapi áldozat? Mi ez a mindennapi áldozat? Ehhez ugye Mózes könyvét kéne ismét föllapozni magunkban, főleg a harmadik könyvet. Papi szolgálatról van szó, ez teljesen így van.
Ők nyilván itt a Jeruzsálemi
Így van, tehát minden napszakban tehát volt egy áldozatbemutatás, tehát állandóan folyt az áldozatbemutatás. Miért? Kire utalnak ezek az áldozatok, ugye szintén? Igen, tehát egy helyettes áldozat volt a bárány áldozat, ugye annak a vére, és ha megnézzük az új szövetséget, azt látjuk, Keresztelő János is kifejti, hogy mikor látja Jézust jönni a Jordánhoz, hogy íme az Istenek ama báránya, aki elveszi a nem csak az adott ember bűnét, mint a bárány az adott ember bűnét vette, hanem a világ bűneit elveszi, tehát összekapcsolódik. Elveszi tőle a mindennapi áldozatot, vagyis mi történik a mindennapi áldozattal? A templomi áldozatokkal mi történik? Ha elveszi, akkor nincs többé. Megszűnik. Megszünteti. Tehát ez a kis szarvnak a hatalma véget vet ezeknek a templomi áldozatoknak. Sőt, hát nagyon is a következő mondat még jobban talál, ugye, még jobban ráérezhetünk. Elhányattaték az ő szentségének helye, vagyis hát lerombolják magyarul, vagy elveszik, igen. Is, ott is látható. Persze, tehát ahogy az elején elmondtam, hogy ugye Dániel többször beszél ezekről a birodalmakról, és egyre-egyre jobban kibontja, egyre több részletet fog velünk is megismertetni erről a birodalomról, erről a hatalomról. És hát látjuk azt, nem véletlenül raktam ide, ugye Rómában, ha valaki járt, ott Titusnak van egy diadalíve, és ott látható, ugye amikor lerombolják a szentét, és elviszik a templomnak a kincseit, a heródesi templomnak a kincseit Rómába. Ugye, ez 70-ben történik meg, és nem véletlenül egyébként az új szövetség is utal ide vissza Dánielre, a 8.-9. fejezetre ez ügyben. Jézus, amikor beszél a végidők jeleiről, Jeruzsálem pusztulásáról, akkor azt mondja el, mikor látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ez majd a 9. fejezetben fogja így nevezni, hogy pusztító utálatosság, de ugye ez a két fejezet összetartozik. Ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, ugye akkor, aki a városban van, az meneküljön, aki a mezőn van, ne térjen vissza, és így tovább, és így tovább. Tehát Jézus utal erre vissza, tehát az emberek valószínű olvashatták, vagy tudhatták ezeket a dolgokat. Lehet, hogy nem értették teljes mértékben, de Jézus azt mondja, aki olvasta, akinek van füle a hallásra, olyan belső fül, lelki fül, az fogja érteni. Az fogja látni, és tudjuk azt, hogy ezt a templomot tényleg lerombolták. Egyébként, amikor megtörténik a lerombolás, tudhatjuk azt, hogy keresztények már nincsenek a városban, ők értették, tudták, tehát a zsidókból lett keresztények tudták azt, hogy mire vonatkozik ez, ugye a római, amikor körülveszik a várost, egy időre visszavonulás van, és akkor mindenki elmenekül, mégpedig Pelába menekülnek, és ott egy keresztény kolónia alakul. Na, mi a jelentése ennek az egész látomásnak? Tehát idáig tart maga a látomás Dániel könyvében, és utána hát jön a látomásnak a megértése. Azt mondja Dánielnek ugye az angyal, illetve van még egy rész, azt a végére hagytam, a legizgalmasabb részt, azt majd külön fejtegetjük, de eddig fejtsük meg Dániel könyve alapján. Azt mondja, megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól ez a látomás. Ugye a két szarvú kos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. Tehát itt nyíltan megnevezi, amire mi is rájöttünk, már így, ugye, Médiának és Perzsiának a királya. Aztán a szőrös kecskebak, az Görögország királya, a nagyszarv pedig, amelyet szemei között vala, az az első király. Hogy pedig az letöretteték, a négy áll a helyébe, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Tehát láthatjuk Nagy Sándor és az ő utódállamainak a képét. a kis szarv. Ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. Csodálatos képen pusztít, és jó szerencsével halad, és cselekszik, és elpusztítja az erőseket, és a szenteknek népét. Ugye ez egyértelműen Rómára, elmondtuk ugye csillagok alapján, templom lerombolása alapján, melyik birodalom, római birodalomnál járunk, és tudjuk azt, hogy Istennek nagyon sok gyermekét elpusztította. És ha tovább olvassuk, akkor tovább láthatjuk, maga eszén jár, szerencsés lesz, az álnokság az ő kezében, és szívében felfúvalkodik, és hirtelen elvesz csokokat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontattaték meg. Ugye, ha megnézzük itt fejedelmek fejedelmének nevezi, sereg fejedelmének is olvastuk, a következő fejezetben messiás fejedelemként szerepel, a 11. fejezetben szövetséges fejedelemként szerepel, tehát Jézus többször, mint fejedelem itt van Dániel könyvében. És látjuk majd azt, hogy mit jelent az, hogy a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, vagyis hogy el fogja pusztítani a fejedelmek fejedelmét, tehát Jézusnak a haláláról olvashatunk. Főleg ha a 9. fejezetet, amiről én most nem beszélhetek, majd jövő héten hallani fogják, akkor ott még jobban látszik ez a rész, hiszen hadd mondjam el, Dániel könyve valahol azért ott a 9. fejezet 26. versében fog kicsúcsosodni, amikor is tényleg a megváltás Jézus haláláról és annak pontos idejéről is kapunk egy felvilágosítást. Mi az, ami leginkább izgatja Dánielt? És most egy picit visszábugrok, kihagytam egy részt, direkte. Megvolt Perzsia, perzsák, médek, görögök, rómaiak, és jön valami érdekesség, valami különlegesség. Azt olvasuk, Dániel hallék egy szentet szólni, és mondja egyik szent annak, aki szól vala, meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? Meddig? Meddig tart ez az egész folyamat? És jön egy válasz. Jön egy válasz. Ugye az embernek mindig ez a kérdése. Meddig? Mikor? Ez foglalkoztat bennünket sokszor. Az idő kérdése. És ha megnézzük a tanítványokat, hadd utaljak egy kicsit előre az Új Szövetségbe, vagy hadd kössem inkább így mondom össze, ezt a kettő képet, a mikor kérdése, ez mindig is lekötötte az emberek figyelmét. Amikor Jézus beszél arról, hogy ez a világ el fog pusztulni, akkor oda mentek hozzá a tanítványok, és mit kérdeznek ők is? Mit itt ez egyik szent a másiktól? Mikor? Mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? Mi lesz a jele a jövetelednek és a világ végének? De mikor lesznek meg ezek? Mikor? Mikor lesz vége a világnak? Volt az előző kérdés. Tudja valaki? Dátum? Van-e dátum? Valami időpont? Van-e valami ilyesmi? Hát a mikor? Ugye mennyi embert foglalkoztat és számításokat folytat? Mikor? Na, vajon mikor? És milyen érdekes, a Szentírás nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, hanem a mi kérdésünket, ahogy Jézus is válaszol erre a mikorra. Jézus nem ezt a kérdést boncolgatja. Ennél a kérdésnél van egy fontosabb kérdés. Ugye itt a képen láthatjuk, Sixtusi kápolnában, ha valaki, most Rómába járunk ma, Sixtusi kápolnában, ha valakinek volt szerencséje eljutni, ugye ott látható a főoltáron ez a kép, ami a utolsó ítélet, nagyon jó, tehát az utolsó ítéletet ábrázolja, mert ha valaki olvassa a proféciáját Jézusnak, hogy milyen jelek lesznek, ugye a 24. fejezetben beszél ezekről a jelekről, és a 25. fejezetben ott van az utolsó ítéletnek a képe, példázata az utolsó ítéletről. a 10 szűzről, talentumokról és az utolsó ítéletről. Mert Jézus is mire irányítja a figyelmet? Nem arra, hogy meddig és mikor, hanem hogy te, adott személy, ember, te, hol állsz? Jézus is a 24. fejezetet többen többször elmondja, hát legyetek készen. Nem a mikor a lényeg, hanem a készenlét a lényeg. Hogy bármikor, de legyél készen. Az utolsó ítélet képe is, és ezek a példázatok mind-mind erre utalnak. És ide a jelenések könyvét írtam ki a másik oldalra, ahol még jobban előjön ez a dolog. Amikor, nem tudom, a jelenések könyvébe ki mennyire merül bele, ez már egy kicsit bonyolultabb, összetettebb a szimbólumok kapcsán. Ugye arról olvasunk, hogy van egy lepecsételt könyv, amit senki nem nyithat meg, és akkor jön valaki, aki kinyithatja. Ez a valaki, azt mondja János, ugye a judabeli oroszlán, de amikor oda néz, akkor egy bárányt lát. Hát kire utalnak ezek a szimbólumok, oroszlán és bárány, és Jézusra utal, ő fogja kinyitni a könyvet. És ugye ott is a szentek, a vértanúk fölteszik a kérdést az oltártól, jön ez a kérdés ő felé, hát Uram, te szent és igaz, hát meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, ami vérünkért, kérdezik ott a vértanúk. És a kérdéssel nem foglalkozik a jelenések könyvese, hogy meddig. Nem ez a kérdés. A kérdés az ide irányul a 6. fejezet végére. Eljött az ő haragjának Ama nagynak, és nem az a kérdés, hogy mikor jött el, hanem ki állhat meg. Vagyis megint az a lényeg, hogy ki az, aki készen van. Nem a mikor a lényeg. A Bibliában ugye arról olvasunk, hogy hát itt olvashatunk a leghosszabb proféciáról. 2000, ez a válasz, ugyanis meddig tart ez a látomás. Azt olvassuk itt a 14. vers Dánielnél. 2300 estéig és reggelig. Aztán kiderül a szent hely igazsága. Na hát ez megint több kérdést fölvet, de én erről most nem fogok beszélni, mert ez a rész csak a 9-kel együtt érthető igazán. Ez a részhez nekem át kéne mennem a 9. fejezetbe, és úgy tudnám megérteni, talán, hogy ez a 2300 este és reggel, az ugye egy este és egy reggel az egy nap, ez nem kérdés, ugye? Tehát egy nap ez így néz ki. És tudjuk azt, hogy a profétai időszámításban ez az elv használatos, hogy egy napot egy esztendőül számít az Isten, ugye Ezékielnél is olvashatunk erről, vagy Mózesnél is előfordul, ha még előrébb megyünk. Emlékszünk, amikor 40 napig bejárták a Kánaán földjét, és mit mondott az Isten? Minden egyes napért egy esztendő, tehát 40 év pusztai vándorlás, amiért nem akartak bemenni. Tehát láthatjuk azt, hogy itt 2300 évről beszélünk, de hogy mikor kezdődik, és mikor lesz vége, nekem most lakatot kell tenni a számra, mert ez a jövő héten fog kiderülni, mert a 9. fejezet, tehát láthatjuk ott a legfőső sor, ez beszél a 2300 este és reggelről, bár itt vannak már évszámok, mert nem tudtam olyan, illetve nem akartam kitakarni ezeket az évszámokat, de láthatjuk, hogy ennek a keretében belül van a 9. fejezetben még egy részletezés, sőt, úgy beszél a 9. fejezet ott erről a 62 hétről, 70 hétről, és azon belül 62 hétről, egy hétről és a hét feléről, hogy az leszabatik valamiből, le van vágva valamiből, vagy ki van vágva valamiből, mégpedig ebből a hosszúból van lenyesve ez a 77. És ott a 9. fejezet mondja el azt, hogy na honnan számítsd ennek a kezdetét, annak a hosszú proféciának a kezdetét, amiből ez majd le lesz, amiből a 77-es le lesz vágva. Lehet, hogy most bonyolultan hangzik. Nem tudom, hogy érthető, nem érthető? Tessék nyugodtan közbeszól. De jövő héten, ha nem érthető, az jó. Igen, de ha nem értjük ezt a proféciát, akkor teljesen jól vagyunk, megmondom, hogy miért. Hát persze nem jó. Hogy lenne már jó, miért tetszik ilyet mondani? Hát nem értjük, ez nem jó dolog. Azért jó, mert Dániel sem értette a 8. fejezet végén. És a 9. kapta meg a választ. Tehát ha most úgy megyünk el, hogy nem értjük, akkor olyan állapotban vagyunk, mint Dániel. De azért még egyszer elmondom, tehát érthetőben. Tehát van egy hosszú profécia a 8. fejezetben. Ez ott a felső sor mutatja. 2300 évről szól ez a profécia.
De a mostani táblázat nem mutatja a végét.
A végét azt nem mutatja, azt ki lehet számolni, 1844-re fog kijönni, ha valakit érdekel, de most ne menjünk bele ebbe, majd ott az asztalnál, amikor lesz a végén a beszélgetés, ott részletesen bele tudunk még ebbe a kérdésbe menni, de amit láthatunk, tehát a Szentírás alapján láthatjuk, hogy a 9. fejezetben még szó van ezen belül, tehát amit ezen a hosszún belül van, egy rövidebb időszak, az ezen belül van, ebből van egy kicsit kivágva, ami még részletezve van. Mégpedig 490 évnyi történet van részletezve a 2300 évből. A többi nincs részletezve igazán. Érthető így már? Akkor így most már világos. És akkor a 9. fejezet árulja el azt, hogy ez honnan kezdődik. Hogy honnan kezdődik ez az egész. Na, de azért mondom, hogy nem kell ezt most megértenünk, mert Dánielnél is így olvassuk a tovább. Az estéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban, Dániel, pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Bepecsételés, ez mit jelent? Azt, hogy ez most nem fontos. Jelenleg ez nem fontos, pecsételd be, majd később, majd fontos lesz, akkor majd meg fogod te is érteni, meg mások is megértik. És így zárul ez a fejezet. Én, Dániel, elájulék, beteg valék néhány napig, felkelék, és a király dolgát végezém, és álmélkodám ezen a látáson, és senki sem értette. Ő sem értette, és senki, lehet, hogy elmondta másoknak, én el tudom képzelni, elmondta az ő társainak is, hogy képzeljétek el, mit láttam. És ugye mi volt a nyugtalanító Dániel könyvében mindebből? Hát az, hogy a hűségesek szenvednek. A hűségesek szenvednek, tapodják ugye az Istennek a gyermekeit, a szentély pusztul, az Isten neve káromoltatik, a seregek fejedelme is veszélyben van, és meddig tart ez az egész? És Dániel is ezt próbálja, hogy vajon, hát hogy van ez? Hogy van, meddig kell még szenvedni, meddig kell tűrni, meddig kell ennek a folyamatnak így tartani, és ezen gondolkodik, hogy megértse, mi ez a 2300 este és reggel, és akkor kiderül majd a szentei igaz, mi lehet ez? Mi ez az egész kép? Hát a megfejtése, ahogy említettem, majd a 9. fejezetben, és csak egy vers erejéig, mert nem tudtam nem ide tenni ezt a verset, ugye amikor Dániel imádkozik. Majd a 9. fejezet így fog kezdődni. Dániel imádkozik. Próbálja megérteni. Olvassa Jeremiás prófétát, különös proféciát, amit most nem mondok el, csak azért, hogy jövő héten is, aki eljön, legyen valami újdonság, mert ott van egy idői profécia. És azt olvassuk, amikor még az imádságot mondom vala, mikor a férfiú Gábriel, akit az elébb látomásban láttam, az elébb, tehát a 8. fejezetben láttam, sebességgel repülvén megillete engem, és mit mond? Most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak, ugye még van egy kis folytatás, és mit mond? Vedd eszedbe azért a szózatost, és értsd meg a látomást, a 8. fejezet látomását, amit még jobban kibont itt Dánielnek majd a 9. De ugyanarról a látomás, tehát itt összekapcsolódik ez a kettő fejezet, tehát ugye a Szentírást, amikor leírták, akkor nem tettek ilyen, nem osztották be fejezetekre, ezt mindannyian jól tudjuk. Tehát Dániel nem osztotta be az ő könyvét fejezetekre, versekre. Egybefüggő szöveg volt. Ezt aztán a 11. században elkezdték beosztani, fölosztani, és hát külön választották ezt az egy látomást lényegében, de a kettő nagyon is összetartozik. Tehát az értelme az egésznek az jövő héten derül ki, nem tudom, ez jó vagy rossz hír, a mikor kérdése, az jövő héten fog kiderülni, viszont mit mondtam? Mindennek azért van tanulsága. Még így a 8. fejezetben önmagában is van tanulság. Mi a tanulság? Amikor a fontos? Mi a fontos? Nem a mikor a fontos, és hadd idézzem Máté evangélium a 24. fejezet 44. versében, ahogy Jézus mondja, azért legyetek készen ti is. Tehát ez a lényeg, hogy mi tudjuk ezt, és legyünk készen. Mit jelent a készenlét? Ez a kép Luthernek egy mondására utal, nem véletlen raktam ide, Luther Márton egy mondása, aki azt mondja, hogy ha tudnám, hogy holnap vége a világnak, mit csinálnék? Ültetnék egy fát. Tehát tevékenykedni. Tevékenykedni. Másokért, az Istenért.